Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 8. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a harangzenekarunkat, de még előtte meghallgatunk egy verset Rácné Kovács Lejlától.
Ordasi Péter, áldás, békesség. Átsuhant az égen diadalmas fény, lángos csillag állt meg Betlehem egén. Derűs csillagfényben angyal énekelt, Ádám magva örvendj, a jóslat betelt, s bűnöd semmivé lesz Isten gyermekén. Bámulatos dolgot cselekszik az Úr, édes fiát adja értünk váltságul. Kegyelmét kínálja kárhozat helyett, eszedbe, szívedbe és hitedbe vedd. Seregei élén visszatér megint, s dicsőségben ítél, irgalma szerint. Élni fogsz az Úrban, hívó karja int, glóriáját zengjük, énekelve mind.
Harangzenekarunk Bachnak Wachet auf című művét játsza. Keljetek fel, ébredjetek fel!
Thank you.
Dicsérjük tovább az Urat a 8. Zsoltárunk következő verseinek éneklésével, 2. versétől énekeljük végig. Dicsérnek téged még a csecsszopók is, szájukban viselik nevedet ők is.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyánk, mi felséges a te neved az egész földön. Mi előttünk is hadd legyen felségesé a te neved a mai Isten tiszteletünkön, és attól, hogy tudjunk téged szívből dicsérni. Mindazért, aki vagy, amit tettél, amit tenni fogsz, amit teszel az életünkbe, vagy a történelem színpadán, kérünk téged, hogy hangold a mi szívünket a te neved magasztalására és dicséretére. Ha te nem teszed meg, akkor a szívünk hideg, rideg, irántad, közönyös, csak magunkért tudunk rajongani. Ha magunk dicséretét kell zengeni, akkor bezzeg mindjárt hangosak tudunk lenni, és dicsérgetjük magunkat agyba, főbe. Könyörülj rajtunk, amikor elvesszük a te dicsőségedet, és önmagunknak adjuk. Veled nem törődünk, bezzeg magunkkal. Segíts, Urunk, bennünket, hogy az önistenítésnek ettől a rendkívül visszataszító módjától el tudjunk fordulni, és oda tudjunk fordulni feléd, aki teremtettél bennünket, aki megváltót küldtél nekünk, aki megdicsőítetted magadat ezerszeresen az ő életében, az ő élete által is, és cselekedetei által is, és aki ma is szent lelkeddel dolgozol azon, hogy észrevegyünk téged. Megnyisd a mi vak szemeinket, hogy ne csak magunkat lássuk, meg a pénzt, meg az anyagi dolgokat, karácsony közelettével is, ezekbe elveszve, hanem észrevegyünk téged. Nyitogasd a mi szemeinket, örökkévaló Isten, hogy lássunk téged, és csodáljunk téged, és imádjuk a te szent nevedet. Munkálkodj ezen a mai Isten tiszteletünkön is, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, helyeteket elfoglalva figyelemmel hallgassátok Istenünk igéit, ahogy a Zsoltárok könyvében olvassuk. A Zsoltárok könyvéből a 8. Zsoltár következik ma, advent első vasárnapján. 8. Zsoltár pedig így szól. Az éneklő mesternek a gittitre, Dávid Zsoltára. Mi Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecsopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, melyeket teremtettél, micsoda az ember? Mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél, juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadjait is, az ég madarait is, a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényei jár. Mi Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. Kedves testvérek, Dávid Zsoltára, a gittitre. Mi az a gittit, azt találgatják. Némelyek szerint egy hangszer, mások szerint egy vidám dallam, amire énekelni szokták ezt a zsoltárt. Nem túl fontos, hogy melyiket fogadjuk el, hanem jó, ha Kálvinra hallgatunk, aki azt mondta, a lényeg, amire itt figyelni kell, az, amit maga a zsoltár tartalmaz. Ez pedig nem más, mint Isten dicsősége, ami tükröződik az égbolton és az emberen, és arra hív bennünket is, hogy csatlakozzunk az újszülöttekhez és a kisgyermekekhez, és velük együtt alázattal áldjuk és magasztaljuk a mi Urunknak a nevét ezen az adventi vasárnapon is. Isten dicsőségének a bámulatával, két megnyilvánulásával és az arra való reakciónkkal foglalkozunk egy kicsit ma ennek a zsoltárnak alapján. Először is Isten dicsőségének a bámulatára szeretném fölhívni a figyelmeteket, amely tükröződik Dávid önkéntelen felkiáltásában, amivel kezdi ezt a zsoltárt: Urunk, királyunk, mi felséges a te neved? Dávid az Úrra gondol, és a szíve elkezd örülni. És örömében, mint egy önkéntelenül, kitör belőle Istennek a magasztalása. Felszakad belőle, szinte felkiált: Urunk, királyunk, mi felséges a te neved? Amikor reggel fölkeltem, kimentem a konyhába, és ott volt letakarva egy tepsi, benne valami. Na mondom, mi van itt? Főhajtom a tepsit, a kis konyharuhát, és alatta gyönyörűen sorakoztak az aranysárga kis kalácsok, amiket a feleségem este sütött. És akkor mondtam, de gyönyörű, így önkéntelenül. És eszembe jutott, hogy hát erről fogok prédikálni. Csak Dávid nem az adventi kalácsra nézve örvendezett és szakadt ki belőle a kiáltás, hanem az Istenre nézett, és a szíve rögtön örömre hangolódott, és ez az öröm szólal meg belőle rögtön. Az örömnek a felkiáltása ez: Úrunk, királyunk, mely felséges a te neved? Milyen dicsőséges vagy te? A te jellemed, a te tetteid egyaránt. Isten neve mindig jelenti őt magát, de az ő tetteit, amiket véghez vitt. Az ő egész jellemét. Tehát csodálatos kezdés ez, és egyébként ez lesz a zsoltárnak a vége is. Ugyanezzel fejezi be Dávid. Miből látszik a te fenséged? Egyfelől mondja, rögtön itt az első mondatban: felséges a neved az egész földön. Bökol há árec, a héberül tudó kedvéért. És mindjárt a második versbe pedig hozzáteszi: álha sámaim, az egeken is, mert oda is helyezted a te dicsőségedet. Olyan, mintha Dávid körülnézett volna, és mondja, de csodálatos az ég, és lenéz a földre, de csodálatos a föld, és felé mind a kettő, az ég és a föld, vagyis Héber gondolkodás szerint az egész teremtett univerzum, a kozmosz, mert ők így mondják a kozmoszt, ég és föld, ezzel a két szóval fejezik ki, sugározza felém Istennek a fenségét. Felkiált ennek hatására, nagy örömmel: mi felséges a te neved? Ott fönt is, meg itt lent is. Minden ezt sugározza felém. Calvin így fordítja ezt a verset, hogy Urunk Istenünk, mi felséges neved az egész földön, még az egekre is helyezted dicsőségedet. Onnan is felénk sugárzik az. Tehát Dávid, amikor felkiált, testvérek, akkor érezzük a szavaiból az örömöt, amit érez, amikor ránéz a természetre, és meglátja, hogy ezek mögött ott áll ezek alkotója, és rögtön kitör belőle, felfakad a szívéből ez a felkiáltás, hogy mi felséges vagy te, mi dicsőséges vagy te, bámulat Isten iránt. Lenyűgözöttség, Istentől való lenyűgözöttség. És ez a felkiáltása, ez az örömteli felkiáltása, testvérek, el kell gondolkoztasson engem is, de mindnyájunkat. Ugye mennyi mindenben találunk mi örömöt? milyen sokszor így fel tudunk mi kiáltani, hogy ó, milyen szép, ó, milyen gyönyörű, ó, milyen jó. Meglátunk egy tepsis süteményt rögtön. De gyönyörű. Vagy meglátunk egy szép terített asztalt, vagy egy jó italt. Ó, de jó bor. Bocsánat, szép bor. Meglátunk egy tájat. Ó, de gyönyörű táj. Meglátjuk az unokánkat. Milyen szép, milyen nagyszerű. Rögtön örülünk neki, és azonnal dicsérjük azt, a teremtett dolgot. Vajon testvérek, Istenre szánunk egy pillantást is? És mint Dávid, ha rá gondolunk, akkor örülünk? És elkezdjük rögtön az örömünket így kifejezni, hogy magasztallak, Uram, dicsőítelek téged. Ha nem látjuk testvérek Istent a maga dicsőségébe, akkor vakok vagyunk, lelkileg vakok vagyunk. Akkor azt kell kérnünk, hogy nyisd meg a szemeimet, hogy lássak, mint amit Bartimeus kért annak idején Jézustól. Márpedig lelkileg, testvérek, minnyáján vakok vagyunk. Testvérek, látjuk mi a tájat, a bort, az ételt, az unokánkat, a kalácsot, meg sok mindent, és tudunk mindennek örülni, és mindent felett kifejezni a bámulatunkat, de lehet, hogy a lelki szemeink vakok, és nem látjuk a Szent Háromság Istent, aki sokkal szebb és dicséretre méltóbb, mint az összes felsorolt dolgok. Akkor a legfontosabbat nem látjuk. Akkor kérnünk kell, hogy a lelki szemeinket örökkévaló nyisd meg, hogy lássuk a te csodálatos voltodat, és benned is örömet találjunk, és aztán örömteli szívvel magasztaljunk téged. Mert voltak éppen, testvérek, ha melegondoltok, erre teremtettünk, hogy dicsérjük az Urat. Ezért vagyunk itt a földön. Nem másért, nem azért, hogy belegebedjünk a munkába, meg a pénz hajszolásába. Nem ezért vagyunk ide teremtve. Hanem azért vagyunk ide teremtve, hogy dicsérjük az Urat, és mihelyest ezt kezdjük csinálni, azonnal értelmessé válik az életünk, mert egyébként nem értelmes, nincs semmi értelme. Elkezdjük dicsérni az Urat, mindennek értelme lesz. És Isten pedig, amikor őt csodálva, örömmel dicsőítjük, ugyanakkor Isten megkapja azt, amire ő jogosult, amire egyedül ő jogosult, és amit vár tőlünk, teljes joggal vár tőlünk. Mert azért dicsőíti meg magát előttünk, azért ragyogtatja fel a nevét előttünk, mert azt akarja, hogy őt dicsőítsük. És ez ő neki az igénye felénk. Ez az elvárása felénk. Azt várja, hogy a teremtményei magasztalják őt, mert ő erre jogosult, egyedül ő jogosult erre, senki és semmi más. És olyan csodálatos, hogy ha ő megkapja azt, ami neki jár, ami egyedül neki jár, aközben mi boldogok leszünk, és örvendezni fogunk, és megtaláltuk az élet értelmét. Ez a kettő egybeesik. Nos, ez a csodálatos felkiáltás legyen előttünk most, mindenek előtt, hogy Dávid, Izrael királya, ez a régi ember, több ezer évvel ezelőtt, az Istenre gondol, mert a teremtett dolgok mögött látja őt, és azonnal örömöt érez, és az öröme az Isten magasztalásába, bámulatába, csodálatába fejeződik ki. Ó, Urunk, királyunk, Jahve Adonénu, héberül, mi felséges a te neved? Mi felséges a te neved, akárhova nézek, mindenhol a te nevedet látom ragyogni. És utána a második pontra térve, két dolgot kirészletez, mint egy Isten dicsőségének a megjelenése. Először az égen tűnik fel neki, pontosabban az egeken. Mikor látom egeidet, mondja, melyek a te ujjaid műve, vagy munkája, így a holdat és a csillagokat, melyeket teremtettél, így kezdi. Kicsit részletezi azt, hogy mit lát. Hásámáim, egeidet. Egek, többes számban van ez a héber szó. És jelenti a héberek számára, a zsidók számára magát a földi atmoszférát, ahol röpködnek a madarak, meg fönt a felhők, és jelenti azon túl a csillagos eget. Ugye a világűrt, mi így mondjuk. A világűrt. Sőt, még az Istennek a lakóhelyét is jelenti, de maradjunk ennél, hogy Dávid azt nem látta, legalábbis lelki szemeivel látta csak. Testi szemeivel, ha fölnézett, akkor látta a levegő eget és a csillagos eget. Hásámaim. És azt mondja ezekről, hogy ezek a te egeid. Ezek a te egeid. Nem az enyém, nem a miénk, a tieid. Ezek a te egeid. A te egeid alatt élek én. A te egeid. Miért a tieid? Mert te teremtetted őket. Mondja, a te ujjaid alkotása, mint azt mondja, ujjaid rajzolták őket. Melyeket teremtettél? Vagy úgy is lehet fordítani az itt álló szót, hogy melyeket elrendeztél. Szép rendbe rendeztél. Miket? A napot, holdat, s a csillagokat. Mert már Dávid is látta, amit mi is látunk, hogy ezek szép renddel mozognak. Mi még jobban tudjuk, mint ő. Ugye? És mi még jobban be tudunk pillantani az egekbe, az Isten egeibe, mert azóta jobban ismerjük tudományos eszközök révén a levegőeget is, az atmoszférát, ami körülveszi a Földet, és tudjuk, hogy milyen rendkívüli, csodálatos jelenség ez. És kint vannak a hatalmas űrteleszkópjaink a világűrbe, és aki egy kicsit is mozog az interneten, az biztos, hogy találkozott azokkal a felvételeket, amit a Hubble és újabban más új űrteleszkópok is küldenek a világ mindenségről. És látjuk ezeket a hihetetlen, színes, csodálatos valóságokat, amik nem is tudom hány fényévre, vagy hány millió fényévre is vannak tőlünk. És eljutottunk oda, hogy látjuk a vörös határt, amin túl nem tudunk menni. A mi szemeink előtt, testvérek, ha fölnézünk, akkor egy még csodálatosabb, egy még összetettebb és egy még rendezettebb valóságként jelennek meg az Isten egei, az atmoszférával, a világűrrel, amelyik végtelennek tűnik. Nem tudjuk fölfogni ezt, hogy mit jelent, hogy a legközelebbi galaxis van tőlünk 2 millió fényévre. Nem tudjuk fölfogni, hogy a mi tejútrendszerünkben hány csillag van. És a satszolások szerint 2 billió galaxis létezik ma a világban. És ha mindegyikben csak ennyi csillag van, mint a miénkben, akkor az egy olyan hosszú szám, nem is tudom kimondani. Szorozzuk meg mondjuk 2 billiót 100 000-rel. Körülbelül 100 000 csillag van a mi galaxisunkban. Tehát ezek, testvérek, értjük Dávidot, hogy így felnézett, és ő ennek még csak, hogy úgy mondjam, a töredékét látta, de az is elég volt neki. Ezek a te egeid, amelyeket az ujjaid rajzoltak ide fölém, és amelyeket csodálatosan elrendeztél. Dávid fejébe, testvérek, ott volt az az Isten, aki kijelentette a Mózesnek, hogy ő teremtette ezt a mindenséget, az egeket is. Így kezdődik a Biblia. Isten teremtette kezdetben az egeket, ugyanaz a szó, és a földet. És most erre reflektál Dávid, de úgy, mint aki látja is az egeket. És azt mondja, ezek a tieid, mert te teremtetted őket. A te ujjaid rajzolták őket. Olyan jó itt, testvérek, belegondolni egy picit ebbe, hogy Dávid túllátott a természeten. Látta a természetnek az alkotóját. Számára a természet nem egy önmagába álló valóság volt, hanem egy olyan valóság, ami mögött ott áll annak a teremtője. és nem keverte össze a kettőt egymással. Tudta, hogy más a teremtő, és más a teremtett dolog. És eszébe nem jutott, hogy azt mondja, hogy a csillagos ég az maga Isten. Az egész keleti vallási rendszerek, és ma más gondolkodási rendszerekben is, a zöld ideológiában is úgy jelenik meg, hogy a természet az egy Isten. Nem Isten, ja, Dávid. Isten kezenyoma, Isten alkotása, és ezért tükröz valamit Isten bölcsességéből és hatalmából, szeretetéből, de az Isten maga mögötte van. És ha nagy a természet, az Isten még nagyobb, mert az alkotó nagyobb az alkotásánál. Ha már a természet, amire fölnézünk ott fönt, olyan nagy, akkor mekkora az Isten, aki ezt létrehozta? Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy egyébként ez a nézet, hogy Isten más, mint a természet, ez szabadította föl a természettudományt. Ezért kezdték el tudni művelni Európába keresztény alapon a természettudományt. Mert ahol és amíg az a nézet uralkodott, hogy a természet maga Isten, addig a természethez hozzányúlni, az boncolgatni egyet jelentett az Isten káromlással. Nem keleten alakult ki a természettudomány, hanem nyugaton. És azért, mert a kereszténység azt mondta, hogy a természet Isten alkotása és Isten mögötte van. S ha elkezdett kutatni, akkor nem sérted meg Isten, nem őt boncolod szét, nem bántod őt, sőt, nyugodtan kutasd, és vedd észre belőle őt, és az első legnagyobb természettudósaink, Newton és a többiek is, mindegyik észrevette, mert így gondolkoztak, mint Dávid, hogy a természet csodálatos, fölfedezni a titkait, olyan, mintha Isten gondolatait gondolnák utána. Még Max Planck is mondta, a híres atomfizikus. Csak nem mi fedezzük föl ezeket, mi csak föltárjuk az Istennek a gondolatait, amit elénk írt. Te ujjaid alkották. De ott van mögöttük ő, a páratlan, a végtelen, a fölfoghatatlan, az egyedülálló. Csodálatos dolog ez, testvérek. Értették, hogy a világ szerkezete tulajdonképpen az, hogy van Isten fölül, utána jön egy nagy szakadék, most így mondom, és alatta jön minden egyéb. Az ember, az állatvilág, a növényvilág, az anyagvilága, a gépek világa, de egy hatalmas szakadék van, mert ő a teremtő, és alatta vele nem egy síkon áll az egész teremtett világ. Aki így látja, testvérek, Isten, mint Dávid, az már ha csak ennyit lát, már kezd a helyére kerülni. Kezd kilépni abból a szomorú egocentrizmusból, amiben a mai ember belecsúszott. Nos, Dávid fölnéz hogy visszatérjünk hozzá, fölnéz az égboltra, az atmoszférára, ahol a madarak röpködnek, meg a felhők jönnek, mennek, és látja a bolygók járását, amik mindig visszatérnek, és rendbe jönnek vissza, és rászakad az, hogy emögött kicsoda áll. Hát emögött áll az Isten. Mi felséges a te neved? Az egész földön, és az egekre is fölírtad a te dicsőségedet. Hát ott van. Sugárzik felém. És aztán a második dolog, testvérek, hogy lenéz a földre, rögtön utána. És mondja, és micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Az is a te dicsőségedet hirdeti ott fenn. De ha lenézek onnan a földre, észreveszem rögtön az embert. Az embert. Mégpedig az embert a maga kicsiségébe. Micsoda az ember és az embernek fia? Azt a szót használja Dávid, így van héberül, énos. Ami azt jelenti, az ember a maga törékenységében. Nem Ádám ember, hanem énos. Az ember a maga kicsiségében, mulandóságában. Micsoda az ember? Ez a kis porszem már ahhoz képest is micsoda, amit látok ott fönt. Micsoda az ember? És te meg az emberről mit csinálsz? Mondja, megemlékezel róla, és gondját viseled. Ez is a te dicsőségedet mutatja, hogy erről a porszemről, akik mi vagyunk, te megemlékezel, nem felejtesz el minket, megemlékezel rólunk, és a gondunkat viseled, pedig semmik vagyunk, porszemek vagyunk. És abban is megmutatkozik a te dicsőséged, morfondírozik tovább a király, hogy ezt az embert, akiről megemlékezel, és akiről gondot viselsz, mint csodás teremtményedről, ezt az embert tulajdonképpen kevéssel tetted kisebbé Istennél. Kevéssel tetted kisebbé önmagadnál. Van, akik ezt az Istennél szót, itt Elohim szó szerepel a héberben, és van, amik azt mondják, hogy ezt nem Istennek kell fordítani, hanem lehet angyaloknak is fordítani. Például a Septuagintában a zsidók, akkor görögre fordították az Ótestamentum, hogy itt az angyal szót használták. A zsidókhoz írt levélben is idéződik ez az ige, ott is angyaloknak van fordítva. De Calvin azt mondja, hogy ő inkább azt mondja, hogy Istennek fordítsuk. Mert igaz, hogy Isten az embert, amikor megteremtette, csak kevéssel tette magánál kisebbé. Kisebbé tette. Az ember nem Isten, de mégis rendkívüli. Mégis rendkívüli teremtmény. Csak kevéssel tetted kisebbé önmagadnál az embert. És mi tudjuk, testvérek, hogy olvassuk a Bibliát, hogy mire reflektál Dávid? Arra, hogy Isten azt mondja a Mózes könyvébe, a Teremtés könyvébe, hogy az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Nem Istenné, de a maga képére és hasonlatosságára. Olyan rendkívüli lényé teremtette, akit fölruházott olyan képességekkel, amikkel senki más a teremtettségbe, egy állat vagy egy növény se bír. Az embert Isten kiemelte, és a maga képére és hasonlatosságára formált, hogy vele is tudjon kommunikálni az ember, és ő is az emberrel. És az ember utána be tudja tölteni, minden adottsága megvolt ez, be tudja tölteni a küldetését itt a földi világba. Kevéssel tetted őt kisebbé magadnál. Micsoda dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg őt, mondja Dávid. Ez is a te dicsőséged, hogy ezt a porszemet kevéssel tetted kisebbé magadnál, és még ráadásul dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, rendkívüli méltósággal. És folytatja, úrrá tetted őt kezeid munkáin. Minden fölé emelted, ami itt a földön van. És mindent a hatalmába adtál neki, hogy uralja, és védje, és őrizze, mint egy pásztor a maga nyáját, a te világodat, a te földi világodat. És felsorolja, hogy mi mindent adott Isten a hatalmába, és körülnéz, és azt mondja, hogy igazából mindent, ami a tengerben van, mindent, ami a szárazföldön van, és mindent, ami a levegőben van. Ami ott repked, ami itt tengődik, ahogy a Zsoltár átírása mondta, Szencinél, és mindent, ami a tengerekben úszkál. Mindent az ember hatalmába adtál. Mi csodálatos vagy te? Az ember is csodálatos. De mi csodálatos vagy te, aki ilyenné tetted az embert? Az ember is túlmutat magán. Reád, aki alkottad őt, és olyannak alkottad, és olyan feladatot róttál rejá. Ez is téged dicsér. Testvérek, ez megint itt megérne egy kis elmélkedést, hogy Dávid az emberről miket mond. Hogy látja az embert? Mert igaz, hogy Isten és az egyéb teremtett világ között van egy szakadék, de van egy másik szakadék is. Az ember és a teremtett világ többi része között. Ott is húzhatunk egy szakadékot. És az ember, ha ott húzzuk meg a szakadékot, hogy ura a növényeknek, az állatoknak, az anyagnak, a gépeknek, az ember és ezek között szakadék van, akkor az embert Isten oldalára is állítjuk. Noha Istentől is egy szakadék választja el az ember, de mégis az Isten oldalára keveredik, az ember szempontjából nézzük. És ez, testvérek, az embernek a méltósága, az embernek a dicsősége. Én tudom, hogy ma nagyon sokan mondogatják, hogy az ember így, meg az ember úgy, meg az ember a legfőbb érték, hallottuk, láttuk. Csak éppen, testvérek, az evolúció elmélet alapján, az ateista evolúció elmélet alapján ezt senki nem tudja kellően alátámasztani. Ezt ellopták a kereszténységből ezek a jó lelkek. Nincs semmi, amire építhetnék az ember méltóságát az ateista evolúció elméletbe. Yuval Harari, a híres, sokak által bámult történész, professzor talán Jeruzsálembe, ateista ember, azt mondja, hogy az embernek nincs több méltósága, vonjuk le a következtetést. Az embernek nincs több méltósága, mint a pókoknak, vagy a hiénáknak. És ebből le lehet vonni aztán azt, hogy hogyan is bánunk az emberre, vagy hogyan nem bánunk vele. Nem lehet beszélni ateista alapon az ember méltóságáról. Ateista alapon az ember egy állat. És az állatok között az a törvény, hogy az erősebb megfojtja a másikat. Ha egy nőt megerőszakolnak, akkor ne sivalkodjon. Mert az erősebb legyőzte. Csak keresztjén alapon sivalkodhat valaki, hogy belegázoltak a becsületébe. Mondja egy Tom Holland nevű történész, hogy Európa még mindig emlékszik a kereszténységre, és még mindig a kereszténység talaján áll, akkor is, hogyha megtagadta azt. Mert nem tud más, hogy létezni. Ha más, hogy létezünk, ha ateista alapon kezdünk el létezni, testvérek, akkor oda jutunk, ahova a híres professzor úr ugye elmondta. A Harvardról, meg a Cambridge-ről, meg a Princetonról. Hogy igen, a csecsemő az anyja méhébe egy ember, de nem csak ott lehet megölni, hanem amikor megszületett, ott is meg lehet ölni, mert még nem alakultak ki az emberi jellemvonásai. És ezt így hallgatják. Ó, de csodálatos. Igen, aki ateista, az mondja ezt. Mondja le a konzekvenciáit az ateizmusának. És ölje meg a kisbabát az anyamébe, vagy amikor megszületett, akkor is, mert még az nem emberi vonásokkal rendelkező person, személyiség. Nem látja, testvérek, az ateista ember az ember méltóságát, hiába beszél róla. Az ember a legnagyobb érték, látjuk. Láttuk a lágerekből, meg a kivégző kamrákból, meg egyéb helyekről, hogy mekkora érték az ember. Az ember értékéről, méltóságáról csak bibliai alapon lehet beszélni, zsidó keresztjén alapon. Mégpedig ott is csak úgy, hogyha elfogadjuk, amit a Szentírás mond, hogy Isten teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára, és milyen dicsőséggel koronázta meg, és milyen méltósággal ruházta fel, és mindennek az urává tette. És aztán előjönnek ezek az emberek, akik ezt nem akarják hinni, és elkezdik magyarázni nekünk, hogy micsoda az ember. Mik vagyunk mi, testvérek? Nem is csak, hogy állatok. Most már újabban nem is állatok vagyunk. Gépek vagyunk. Francis Crick elmondta, a DNS föltalálója. Az ember egy gép, egy biokémiai gépezet. Lelked nincs, agyad van, amelyikben működnek a molekulák ide-oda, és akkor reakcióba lépnek, és így, hogy lelked nincs. Te egy gépezet vagy. És ha gépezet vagy, miért ne lehetne akár a tested egyes részeit gépekre cserélni? Miért ne lehetne a transhumanizmusnak igaza? Miért ne próbálkozzál azzal, hogy az agytartalmaidat beletöltöd egy számítógépbe, és akkor örök életet biztosítasz önmagadnak, ember? Teljesen el vagyunk tévedve, testvérek. Itt már az embernek nincs méltósága. Itt az ember egy gépezetté vált. Semmi méltósága nincs. Menjetek el az öreg otthonokba, nézzétek meg az állami öreg otthonokba, hogy hogy bánnak, tisztelet a kivételnek az öregekkel. Emberekként veszik őket? Na, Dávid mit mond? Fölnéz az égre, és mondja, döbbenet. De mögötte még döbbenetesebb vagy te. És aztán így pillanatra átsiklik a szeme a földi világra, és észreveszi a földi világ élére helyezett embert, akit Isten a maga képén és hasonlatosságára teremtette, és még bukásában is csodálatos, még bűnösségében, még Istennel lázadásában is csodálatos ez az ember, és ez rólunk is szól. Minden, az ember is, ahogy Isten bánik vele, amit rábíz, arról beszél, hogy Isten dicsőséges, Isten lenyűgözően hatalmas. Pláne még testvérek, ha Dávid folytathatta volna a felsorolást, mert akkor valószínűleg eljutott volna oda, hogy nem csak az egek csodálatosak, és nem csak a földön élő ember csodálatos, aki ura az egész alatta lévő, hanem Jézus Krisztus is csodálatos. Ha Dávid ismerte volna a Dávid fiát, akkor fölkiáltott volna, hogy és Jézus, a názáreti Jézus milyen csodálatos. Aki Isten és ember egy személybe, aki azért jött ide a földre, hogy megváltson bennünket, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, mert szeretett bennünket, legyőzte a halált, és most ott van a mennyei dicsőségben. Milyen csodálatos a Krisztus! Hogy áradozott volna Dávid, ha, hogy így mondjam, ismerhette volna így egészen közelről és egészen személyesen az Úr Jézus Krisztust a maga megváltó művében és szerepében. De mi ismerhetjük. Én ismerhetem, ti is ismerhetitek. Fölnézünk az égre, körülnézünk a földön, látjuk az embert, magunkat is a tükörbe. Minden túlmutat önmagán. De még ha ránézünk az Úr Jézusra, hát milyen csodát látunk benne, maga Isten szállt közénk, a javunkra, az üdvösségünkre. Hát Dávid hogy magasztalta volna Jézust? Most már magasztalja biztos az üdvösségbe. Megismerte Dávid a Dávid fiát. És teljes örömmel nézheti őt, és magasztalhatja. Hát mi meg itt az ígéből ismerjük meg Jézust, testvérek, és örömmel nézhetjük az Úr Jézust. Örömmel várjuk az Úr Jézust, hogy majd eljön. Régen is örömmel várták, hogy majd eljön. És aztán eljött. És amikor eljött, mindenki dicsérte őt, aki várta. Örömmel dicsérték őt. Hát mi is várjuk, biztos el fog jönni. Örömmel várjuk és dicsérjük őt. Magasztaljuk őt, testvérek. Mi felséges a te neved az egész földön és égen, mi előttünk is, Jézusunk. A harmadik ponthoz érek, testvérek, mert láttuk, hogy Dávidból így szinte kitör ez az örömteli bámulat, csodálat Isten iránt, amikor körülnéz a világba, a teremtett dolgok világába, és ránéz az égre, ránéz a földre, és utána mivel fejezi be? Ugyanazzal, amivel kezdte. Most már szinte, hogy az elején még csodálkozunk, hogy jó, hát de miért is bámulotta az urat Dávid? De a végén már nem csodálkozunk, mert már értjük, hogy miért mondja ezt. A második magasztalása, a második bámulat már olyan jól megalapozott. Ja, már értjük, hogy miért felséges a te neved az égen és a földön az egész mindenségbe. Hát már értjük. Értitek? Mert minden róla beszél. Minden őt sugározza, minden cselekedete, őt hirdeti nekünk. Hát, hogy ne lenne örömünk benne, és hogy ne magasztalnánk őt? Olyan csodálatos, hogy Dávid, mint egy zsoltáron belül kétszer is elmondja ugyanazt, a magasztalást és hódolatot. Mint hogyha ez nem lenne elég egyszer, nem mondja, hogy na itt akkor befejezzük. Hanem még egyszer oda teszi, és aztán ír még más zsoltárokat is, ahol megint ismétli, mert ez egy ilyen állandó foglalatossága volt ennek a királynak, hogy dicsérte Istent, amikor csak tudta. És nézzétek, mondja, hogy amikor, hát legyen áldott az Úr, akkor tulajdonképpen mi csatlakozunk a csecsemőkhöz és a csecszopókhoz. Itt térnék vissza erre a zsoltár elején olvasott versre, mert csodálatos, testvérek. Azt mondja Dávid ott, hogy már ezek a picikék, a csecsopók, ugye ez újszülöttek, és egy másik szót is használom, amivel egy kicsit nagyobb, ilyen kis totyogó gyerekeket szoktak, akik még nem tudnak beszélni, azokat jelöli, kisgyerekek. Hát ezek is, már csak azzal, hogy vannak, hogy megszülettek, hogy tudtak szopni, hogy volt anyatej nekik, hogy elkezd a kis elméjük csiszolódni. Nyüszögnek még, nyöszörögnek, sírnak, bömbölnek. És mondja, ezek mit csinálnak? Már azzal, hogy ezt csinálják, és így vannak, már ezzel dicsérik az Urat. Mert Isten a csecsemők és cseszopók szája által is megdicsőíti a maga nevét. Nem kell nagy szónoklatokat tartani, hogy megdicsőítsük az Úr nevét. Elég nyüszögni. Úgy is lehet dicsérni az Urat. Ő ezt is arra használja fel, hogy az ő dicsőségét, az ő hatalmát megszilárdítsa, mondja a király. Hát csatlakozzunk már ezekhez a kicsikhez. Mondom most nektek. Csatlakozzunk a kicsikhez, a gyerekekhez. Helyettünk is lehet, hogy már magasztalják az Urat. De milyen jó velük együtt magasztalni az Urat. Imár felnőtt fejjel, és csiszolt elmével, nagy okosságunkkal, nagy értelmességünkkel. Dicsőíteni azt, aki mindenek fölött áll, mint teremtő, mint gondviselő, mint megváltó. Dicsérni és magasztalni őt. Azt mondja Dávid, hogy Isten ezek által, a gyerekek által megszégyeníti az ő ellenségeit. Megszégyeníti a bosszúállókat és azokat, akik lázadnak ellene. Akik nem hajlandók őt dicsérni. Akik megkeményítik magukat, és mi nem fogjuk. Isten meg fogja őket szégyeníteni. El fogja őket hallgattatni. De már most is elhallgattatja őket a kicsik által. Mennyire csodálatos dolog, ha fölfogjuk testvérek felnőtt emberként is, hogy nekünk tényleg, most így mondom, gyerekké kell lennünk. Nem infantilisnek kell lennünk, hanem gyerekké kell lennünk abba az értelemben, hogy el kell kezdenünk dicsérni az Urat. Nagy örömmel, áradozva, a bámulattal eltelve, minden okunk megvan rá. És azt hiszem, hogy ennek a dicsőítésnek, ami megnyilvánulat imádságba, énekbe részünkről, ennek egy másik része még az, hogy engedelmeskedjünk. Örömmel engedelmeskedjünk az Úr szavának, testvérek. Az a feladatunk itt továbbra is, hogy uralkodjunk a Földön. Az a feladatunk, az a küldetésünk, hogy Istenre figyelve kezeljük a dolgokat. Ott egy hatalmas probléma történt, amikor az ember fogta magát a felvilágosodásba, és azt mondta, hogy Isten nekem nem kell, majd én. Mit csináltunk? Elkezdtük tönkretenni a természetet. Elkezdtük kifosztani, kizsákmányolni. Ezért nem a kereszténység a hibás, hanem az ateizmus. Megtagadjuk az Isten, nekünk mi nem vagyunk neki felelősek. Nincs is ő, akinek felelősnek kellene lennünk. Majd mi? Azt akkor most ide jutottunk, hogy klímacsúcs, meg nem tudom én micsoda, bolondabbnál bolondabb ötletekkel állnak elő emberek. Mert még mindig nem az van, hogy majd Istenhez fordulunk, hogy esetleg adjon már nekünk tanácsot, hogy mit is kéne már csinálni, ha már így elrontottuk a dolgokat. És lassan megsemmisítjük a saját életterünket, ha igaz. Szerintem nem fogjuk, de nem, még most se Isten, majd mi. Jön az indiai, a természet Isten. Bántjuk az Istent, amikor a természetet kizsákmányoljuk. Kiszívjuk az olajat, meg a gázt, meg a Istent sértjük. Védjük a termet, mondjunk le mindenről. Persze, költözünk vissza barlangba, vagy nem tudom hova. Testvérek, döbbenetes. Tehát tönkre vágjuk azt, amit ha Istenre figyeltünk volna, nem jutottunk volna ide. De most még mindig azt mondom nektek, hogy mi figyeljünk oda. És legalább kicsibe. Figyelve Istenre kezeljük a természetet, legalább a kertünket, ami a mi hatáskörünkben van, nem? Istennek vagyunk felelősek azért, hogy mit csinálunk itt a földi világban. Igyekezzünk ráfigyelve engedelmesen élni az életünket, és úgy használni a földi dolgokat is, amiket adott nekünk, ahogy ő szeretné. Engedelmeskedjünk neki, és akkor minden rendben jöhetne. De körülöttünk legalább rend lesz. Nos, hogyan tudjuk Isten dicsőségét, hogy így mondjam, megválaszolni? Úgy, hogy elkezdjük szóban, énekbe dicsérni őt, és elkezdünk ráfigyelve, neki engedelmeskedve élni a világba. és tenni a dolgunkat a természetben is, meg mindenhol. Dávid csodálatos dolgokat tanácsol itt nekünk, és mond nekünk, Calvin szavaival zárom. Dávid itt Isten földi jótéteményeire szorítkozik, a mi kötelességünk azonban ennél feljebb emelkedni, és a mennyország Krisztusban feltáruló, felbecsülhetetlen kincseit, valamint a lelki élethez tartozó összes ajándékot szemlélni, hogy ezekről elmélkedve az Isten szeretetére gyulladjon szívünk, a kegyesség gyakorlására induljunk fel, és ne hagyjuk, hogy lusták és nem törődömök legyünk az ő dicsőítésében. Hát segítsen ebbe bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi atyánk, hogy lelked által adtad ezt a Zsoltár Dávidnak annak idején, és azóta is szól ez a Zsoltár, hozzánk is szól ma. Fölhívja a figyelmünket az égboltra, fölhívja a figyelmünket önmagunkra, fölhívja a figyelmünket Krisztusunkra, a mi megváltónkra. Segíts, hogy észrevehessük minden mögött a te hatalmas nevedet. Az égbolt mögött is, a földi világ dolgai mögött is, és Krisztusban is, vagy Krisztus mögött is, ha tetszik. Köszönjük néked, hogy te vagy a teremtő, te vagy a megváltó, te vagy a gondviselő Isten. És segíts a mi szívünket, Urunk, hogy ne akadjunk el, akár a csillagoknál, akár önmagunknál, akár bármi más egyéb teremtett dolognál, hanem túl tudjunk ezeken emelkedni. Látod, mennyire földhöz tapadtak vagyunk. Látod, hogy ennyire olyanok vagyunk, mint egy madár, aminek nincs szárnya. Szeretne lepülni, de nem tud. Szeretnénk szárnyakat kapni. Szeretnénk téged dicsőítő emberekké válni. Nyisd meg a szívünket, nyisd meg a szemünket, hogy lássunk, hogy értsünk. Lássuk az igazságot és a valóságot, amit feltársz előttünk. Köszönjük néked, hogy mihelyest megláttunk téged, azonnal mérhetetlen öröm töltheti el a szívünket. És azonnal kitör belőlünk szinte önkéntelenül a te nevednek a magasztalása. Segíts, hogy ebben gyakoroljuk magunkat. Segíts, Urunk, bennünket, hogy örömteli szívvel tudjunk dicsőíteni, mert ezért teremtettél minket, és te is így kapod meg a néked járó tiszteletet, magasztalást. Segíts rajtunk, Urunk, és add, hogy visszatalálhassunk ebbe a rendbe, amiben Dávid is élt. És el tudjuk felejteni, és magunk mögött tudjuk hagyni bűnbánattal is azt a beszűkült világot, amiben tudunk élni, és amiben semmi más nem látunk, csak magunkat. Könyörülj meg rajtunk, és tépj ki ebből a beszűkült lelki állapotból bennünket. Köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy, akit magasztalhatunk most, és akire rábízhatjuk magunkat, családjainkat, betegeinket, az épeket, az egészségeseket is, akire rábízhatjuk most gyülekezetünket, egyházunkat is, akire rábízhatjuk szegény hazánkat, magyarságunkat. Könyörülj meg és ragyog föl, Urunk, minden honfitársunk előtt is. Így kérünk a kormányzatunk tagjaiért is, hogy ők is túllássanak önmagukon és az országon is, és lássanak téged, akinek felelősséggel tartoznak azért, amit csinálnak és mondanak. Kérünk téged arra, hogy vondd minél többünk szívét magadhoz, hogy örömmel csodáljunk téged és magasztaljuk a te nevedet. Kérünk téged arra, hogy áld meg most úrvacsorai közösségünket is, legyél velünk itt a gyülekezetünk közösségében, és áld meg bennünket egyen-egyenként és együtt is. Köszönjük néked, hogy advent lehet, köszönjük néked, hogy a te érkezésedre készülhetünk, Jézus Krisztus. Emlékezhetünk a te idejöttödre, és készülődhetünk a te második eljöttödre. Kérünk, áld meg ezt az adventi időszakot mindnyájunk számára. Hadd legyen a te benned talált örömnek, és a te magasztalásodnak az időszaka ez is mindnyájunk számára. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek azt, hogy amint láthatják az Úrnak szent asztalát, megterítettük, akik bírják egyházunk felhatalmazását, és felkészítették magukat, azokat szeretettel hívjuk és várjuk urvacsorai közösségünkbe. De senkit nem küldünk el, aki szeretne itt maradni, nyugodtan maradjon. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután advent első vasárnapja van, és az énekkarunk, illetve a hozzájuk csatlakozók énekelhetnek a Kárász utca elején. Tündi nénit kérdezem, hogy hány órakor van a találkozó? 5-kor. És hol? Köszönöm. Aki szeretne menni, nyugodtan menjen, karácsonyi énekeket egy szólamba énekel a társulat. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Cantemus kórus fog érkezni. Elküldtem a gyülekezeti címlistára a meghívót. December 17-én, vasárnap délután 15 órakor lesz a koncert. Cantemus egy gyermekkórus, hát világhírű énekkar. Nyíregyházán élnek és dolgoznak, és megállnak közöttünk egy órás adventi koncertre. Jöjjünk és hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Mellékesen jótékonysági koncert lesz, tehát aki szeretne adni, az adhat, és a Betesda gyermekkórházzal vettük fel a kapcsolatot, és ők azt mondták, hogy a csecsemő osztályuk részére vannak dolgok, amiket meg kell szerezniük, oda tudunk egy kis pénzt küldeni nekik ebből az alkalomból. Az előttünk álló héten a szokott időben tartjuk az alkalmainkat. Azt hadd hirdessem előre, testvérek, hogy december 24-én, ugye ez egy vasárnap lesz, advent negyedik vasárnapja, de egyúttal az az este szent este is. És itt a presbiter testvérekkel beszéltünk, hogy egy istentisztelet legyen, vagy kettő. Végül úgy döntöttünk, hogy a délelőtt istentiszteletet tartjuk meg. Tehát szent este nem lesz külön istentisztelet, mert az vasárnap este lesz. Csak vasárnap délelőtt, tehát december 24-én délelőtt egy istentiszteletünk lesz. Erre készüljetek, és akkor az lesz a szent esti istentisztelet is egyben. Még egy dolgot szeretnék hirdetni. Itt van közöttünk Busz Péter és kedves felesége Sári, és a kis leánkájuk. És Péter egy pár mondatot szeretne a gyülekezetnek mondani. Hallgassuk figyelemmel és szeretettel.
Áldás békesség testvérek, szeretnénk szólni hozzátok, de először is szeretném egy igével kezdeni. A Tesszalonika beliekhez írott első levélből olvasom az 5. rész 18. versét. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Mi is azért jöttünk és azért kértünk most szót, hogy hálát adhassunk. Hálásak vagyunk Istennek, értetek? Hálásak vagyunk Istennek ezért a gyülekezetért, ahová kicsit több mint 10 évvel ezelőtt jöttünk, igencsak talajt vesztve, Istent keresve, és bár Istent kerestük, végül ő talált meg minket. Itt tértünk meg, itt bántuk meg a bűneinket, és itt döntöttük el, hogy az Úr Jézus Krisztussal újat kezdünk. Szóval ennek kicsit több mint 10 éve, 2015-ben itt keresztelkedtünk meg, 2016-ban itt kértünk áldást a házasságunkra, és 2017-ben egy istentisztelet után itt kifelé menet készfogáskor mondtam Zoli bácsinak, hogy szeretnék majd vele beszélni, és akkor kérdeztem meg őt arról, hogy mit gondol arról, hogy szerintem engem az Úr elhívott lelkésznek. 2017-ben elkezdtem Pápán a teológusi tanulmányaimat, költségtérítéses és egyéni tanrendes rendszerben, ami egy nagyon nehéz ügy, nagyon nehezen kivitelezhető, és nagyon sok segítséget kaptam a gyülekezettől. Kaptunk anyagi segítséget is, a tandíjat a gyülekezetünk fizette, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. És hát nagyon sok erősítést kaptam a testvérektől, hitbéli erősítést is, mert voltak azért nehéz pillanatok a képzés során. De mindez véget ért, és 2023. október 28-án Debrecenben a lelkészszentelésen részt vehettem. A Szeged Kálvin téri gyülekezetben vagyok beosztott lelkész. Szóval azért jöttünk, mert Istennek vagyunk hálásak, értetek? Ahogy Dávid a csillagos égre néz, vagy az emberre néz, és Istent látja, úgy mi a gyülekezetre nézünk, és azt látjuk, hogy igenis működik itt a Szentlélek, és Isten, a puszta létetek Isten dicsőségét hirdeti. Köszönjük nektek, hogy ez a gyülekezet lehet a lelki otthonunk, az is marad mindig. És akkor, hogy mit hoztunk, arról a feleségem fog beszélni pár szót.
Én is egy igét ezért szeretnék felolvasni, ami nekem eszembe jut a gyülekezetről, mégpedig János evangéliuma 13. részétől a 34-35. Verset. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Én ilyen szeretetet kaptam a családommal együtt itt, és hoztunk is a gyülekezetnek hát kis ajándékot. Tudjuk, hogy ezt nem lehet meghálálni, úgyhogy nem is ebből a célból, de nem tudom, valahogy így ezt helyezte a szívünkre az Úr. Ez két fából készült váza, aminek nagyon kalandos a története. Tapolcáról érkeztek, ide készültek. A határidő nagyon rövid volt, úgyhogy mondtuk, hogy Annával elutazunk értük, de mondták, hogy Szegedről Tapolcára ugyanúgyan, úgyhogy rendkívüli express sietséggel elkészültek a vázák ide, erre a hétre, úgyhogy fogadják a testvérek sok szeretettel. Reméljük, hogy majd ilyen kis párszál világot lehet beletenni majd.
Köszönjük szépen, mindig váza hiányunk van, úgyhogy most János... Általában gondolkunk hozzá a virágot, és most ezt figyelmetbe ajánlom, hogy itt lesznek ezek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Isten áldjon benneteket további utatokon és szolgálatotokban is.
Hát nagyon szépen köszönjük műsoron kívül, hadd köszönjem meg én is néktek azt, amit mindenkinek szeretnék megköszönni. A mai Isten tiszteleten is látszott ez, de 20-30 év óta, vagy talán minden gyülekezetnek az a feladata, hogy ahogyan ti a kézbe adtátok a gyermeket, ugyanúgy kell a lelkipásztornak és a gyülekezetnek továbbadni az igét. Tehát mi azért mondunk köszönetet, valójában én is azt használom, mint te Péter, hogy nem nektek, hanem Istennek, hogy alkalmassá tett titeket arra, hogy ezt az igét átvegyétek. Most még abban reménységben is vagyunk, hogy te most már hivatásodnál fogva arra szenteltettél fel néhány héttel ezelőtt, hogy te is add tovább feleségeddel, családoddal az igét, megpróbáljuk ezt mi is itt folytatni, és ti is ezt tegyétek Isten dicsőségére.
Köszönjük szépen. Testvérek, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, a 247. énekünk első és hetedik versét énekeljük el. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után eltávozhat. Kérem, hogy csöndbe viselkedjék odakint, ne zavarja a tovább folytatódó Isten tiszteletet. Tehát 247, első, 247, első és hetedik versét énekeljük. Vagyis első és utolsó versét, igen.